esti krónikát követően. Tizenkilenc óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Köszöntöm Önöket! Június 26-án péntek éjfélig meghosszabbítja a másodfokú hőségriasztást az ország egész területén az országos tiszti főorvos, aki június 27-én szombaton 0 órától június 30-án kedd éjfélig a hőségriasztást harmadfokúra emeli. Közölte közös közleményében a Katasztrófa Védelem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A következő napokban is tartósan extrém melegre kell számítani, amely fizikailag és mentálisan egyaránt megterheli a szervezetet. A leginkább veszélyeztetettek továbbra is a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. A hatóságok ismételten arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fokozottan figyeljenek önmagukra és egymásra. Hőség idején különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, de a folyadékpótlásnak nem a szomjúság érzethez kell igazodnia, hanem megelőző jellegűnek kell lennie. Az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italok növelik a kiszáradás kockázatát, ezért ezeket célszerű mellőzni. A gyermekeket, házi kedvenceket soha egyetlen percre se hagyjuk a parkoló autóban. Hívták fel a figyelmet a közleményben, hozzátéve, hogy ha bárki ilyet tapasztal, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. A tudatos, takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni környezettudatos, nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Probléma jellemzően akkor van a vízellátásban, amikor a szolgáltatás kulcselemei meghibásodnak. Ilyenkor a javítás ideje alatt akadozhat a szolgáltatás. Az ilyen havária helyzetek miatt lehet hosszabb, rövidebb ideig vízhiány, vízkorlátozás, ami a hőségben még nagyobb kihívást jelent. A felhasználóktól azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, hanem az otthoni fúrt kutakat vagy az összegyűjtött esővizet, csökkentsék a növényzet locsolására használt ivóvíz mennyiségét és a locsolás gyakoriságát. Emellett mellőzzék az ivóvízzel történő pormentesítést, és a hőség idején az utak, járdák locsolását se csapvízzel oldják meg, közölte a Magyar Víziközmű Szövetség. Újraindította a MÁV az IC-kocsik és hálókocsik fővizsgáztatását a Dunakeszi járműjavítóban, ahol már egy éve áll a munka, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a csaknem 800 embert foglalkoztató járműjavító teljes talpra állítása hosszabb időt vesz majd igénybe, amiben viszont azonnal tudtunk lépni, azaz Intercity és hálókocsi fővizsgáztatási tevékenység újraindítása volt az új tulajdonos a MÁV részéről, tette hozzá. Egyúttal jelezte, hogy ez ugyan nem hoz mindenben azonnali megoldást, mert sokszor részegységek vagy alkatrészek szállítása hónapokba telik, és egy fizetésképtelen partner nem tudott megbízható partner lenni eddig. Ennek azonban vége. A MÁV a járműjavító mögé állt, és ennek köszönhetően a beragadt IC és hálókocsik forgalomba állítása újra kezdődhet, jelentette ki a politikus. A miniszter a posztban felidézte, úgy vette át a tárcát Lázár Jánostól, hogy a MÁV meglévő szerelvényeinek negyede nem volt forgalomképes, mert javításra vagy fővizsgára vár. Kamatot vágott, és a következő hónapokra további kamatcsökkentést helyezett kilátásba a jegybank. A monetáris tanács most 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét. Varga Mihály jegybankelnök arról beszélt, hogy az inflációs várakozások érdemben csökkentek márciushoz képest, az árrés korlátozások azonnali kivezetése sem veszélyeztetné az árstabilitást. Az uniós forrás felszabadításához szükséges immár elfogadott korrupció ellenes és átláthatósági jogszabálycsomag szerint 2 év börtönt kaphat az, aki a vagyonnyilatkozatával szándékosan megtéveszti a hatóságokat. Megerősítik az integritás hatóság jogköreit, kivezetik a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, így azok állami eredetű vagyona visszakerül az államhoz, és helyreállítják az egyetemi autonómiát. Az új kormány csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A Magyar Neurológiai Társaság rangos kitüntetése, a szakterület egyik legjelentősebb elismerése a Sánta Kálmán emlékérem. Ezt idén Csépány Tündének, a Debreceni Egyetem docensének, a Szklerózis Multiplex Centrum vezetőjének ítélték oda iskolateremtő munkásságáért, az SM kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért. Csépány Tünde a második nő a kitüntetettek sorában. Pályáját az SM betegek gyógyításának szentelte. Az évek évtizedek során nagyot fejlődött ez a terület. 1996-ban jelent meg az első immunológiai gyógyszer, ami áttörést jelentett a szklerózis multiplex kezelésében. Ma már több mint 50 készítménnyel, személyre szabott terápiával tudják segíteni, hogy az érintettek teljes, aktív életet élhessenek. Csépány Tündét hallják.
Sánta Kálmán olyan nagyszerű ember, aki ezt a klinikát, neurológiai országos központtá tette annak idején, és olyan mértékű kutatásokat végzett, egybefonva az oktatással és a gyógyítással, ami páratlan volt annak idején. A róla elnevezett díjat, amit a felesége 25 éves halálévfordulójakor gondolt ki és adományozták először. Nyilvánvalóan egy olyan személynek gondolták adni, aki a klinikai gyógyításban, kutatásban méltó lehet rá, követi az ő nyomdokát. Elsősorban ez mindig egy egyetemi központba teremtődik meg. Én 1980 óta ezen a klinikán dolgozom. 90-es évek után választottam egy olyan betegcsoportot, szklerózis multiplex, ami krónikus fiatalkorba kezdődik, akkor még nem lehetett tudni, hogy lesz-e kezelése valójában. Akiket láttunk, a diagnosztika később állapította meg a betegséget, ezért sokkal hamarabb tűnt úgy, hogy rokkantá válnak, és én szerettem volna ezt jobban megismerni. Miután az immunológia óriásra elkezdett fejlődni, és látva, hogy milyen lehetőségek vannak, már az ember nem tudja elereszteni ezt.
Sokan az utolsó pillanatban is kihasználják az online piacterek kedvezményes ajánlatait az Európai Unió új vámszabályainak július 1-jei hatályba lépése előtt. Ezért a megnövekedett forgalom miatt érdemes a csomagokat időben feladni, közölte a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság. A nyári szezonban a postai szolgáltatóknak jellemzően kisebb létszámmal kell kiszolgálniuk a kézbesítési igényeket, miközben a lakosság évről évre növekvő arányban vásárol online. Idén további feladatot jelent, hogy az Európai Unió vámszabályainak július 1-től hatályos módosítása értelmében már a harmadik országokból érkező kísértékű küldemények után is vámot kell fizetni, ami érinti a népszerű kínai online piacterekről rendelt árukat is. Az NMHH szerint egy fontos csomag esetében át lehet ütemezni a kézbesítés időpontját, de akár át is lehet irányítani a küldeményt. Ha a kézbesítés sikertelen, és a megadott határidőig nem jelentkezünk a levelünkért vagy a csomagunkért, a szolgáltató visszaküldi azt a feladónak akkor is, ha a megrendelt terméket már előre kifizettük. Sokan úgy tudják, hogy ha a kézbesítési kísérletkor nem vagyunk elérhetők, vagy a küldeményt nem tudjuk átvenni, akkor a szolgáltatónak a kézbesítést legalább még egyszer meg kell kísérelnie. Ahogy már évek óta idén-nyáron is megrendezték a Nemzeti Parkok hetét, a nyitó esemény a fővárosban volt június első hétvégéjén. A Vajdahunyadvárban, a Mezőgazdasági Múzeumban mind a 10 hazai nemzeti park bemutatkozott, köztük a Hortobágyi Nemzeti Park is. Az állami természetvédelem munkáját, eredményeit itt széles körben tudták megismertetni. A budapesti alkalom után a saját területükön is szerveztek programokat a parkok. Részletek Medgyesi Gergely Árpádtól, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatójától.
Sok éve folyik ez a rendezvény, és 4 éve már Budapesten, Vajdahunyadvára, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum ad otthont ennek. Itt a 10 nemzeti park együtt, egy helyen tudja megmutatni, hogy a magyar állami természetvédelem mire képes. Nem csak a turizmusra van kihegyezve ez a rendezvény, itt számot adunk arról adni, hogy milyen pozitív változásokat tudtunk elérni az élővilágban, esetlegesen a műemlékvédelemben, és a 10 nemzeti park igazgatóság mellett nagyon sok olyan partner is itt van, például a WWF, a Természetjárók Szövetsége, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, tényleg nagyon sok természetvédelmi szervezet is megjelenik, ami pedig azt hivatott szolgálni, hogy lássák, hogy az állami természetvédelem és a civilek egy azon célért hatékonyan tudnak együtt küzdeni. Tehát egy igazi nagy forgatag szokott ilyenkor lezajlani. Ez a hétvége, ez a nyitó rendezvény, amikor együtt van a 10 nemzeti park igazgatóság, de utána a rákövetkező héten minden nemzeti park fókuszáltan figyel arra, hogy olyan programokat is mutasson a területén, ami különlegesség, tehát ez egy hetes rendezvény. A megnyitója történik Budapesten. A Hortobágyi Nemzeti Park is ilyen programokat tervezett Tiszakürtől egészen Záhonyig. Hortobágyon például ez idő alatt lovasnapok zajlottak le Tiszakürtön. Tiszavirágzást nézhettek az érdeklődők. A Medgyes csárda környékén történelmi utazáson vehettek részt az oda kilátogatók. Tehát próbálunk olyan sokrétű és egy nemzeti park működésének minden vetületét bemutató programsorozatot adni ezen a héten koncentráltan, ami minden igényt kielégít.
Kedves hallgatóink, az Európa Rádió hírösszefoglalóját Kocák Szilviától hallották, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön, vándorként éljük életünk, és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba, Jézushoz, mert ő az Úr. S a földi sátrunk egyszer összedől, s az életünk majd véget ér. Az angyaloknak kórusához társul énekünk, a szentekkel zengjük örökké.
Bye.
A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség! A mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, nem értünk mindent abból, amit ami életünkben megengedsz, vannak terhek, amelyeket szívesen elkerülnénk, és kérdések, amelyekre nem találunk választ. Mégis kérünk, taníts bennünket bízni benned, akkor is, amikor az utat még nem látjuk. Nyisd meg értelmünket, hogy felismerjük vezetésedet a nehéz időkben is. Amen. A 119. Zsoltárból olvasom Isten igéjét, a 64. verstől kezdődően egészen a 72. versig. Uram, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre. Jót tettél szolgáddal, ígéreted szerint, Uram. Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Jó vagy te, és jót teszel. Taníts engem rendelkezéseidre. Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből. Kövér a szívük, érzéketlen. Én pedig törvényedben gyönyörködöm. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst. Amen. Kedves testvérek, vannak élethelyzetek, amelyeket soha nem választanánk magunknak. Nem választanánk a betegséget az életünkben, az elnyomást, a társadalmi romlást sem. Soha nem kérnénk nehéz élethelyzeteket a személyes életünkbe, családunkba, egyházunk, országunk részére. Nehéz helyzeteket. Pontosan a nehéz elhelyzetek elkerüléséért szoktunk imádkozni, hogy a családunkat is és minket is kerüljön el a veszedelem, a betegség, a haláleset, az anyagi csőd, az erkölcsi romlás. És jól is van ez így. Mert az ember szeretné az életét minél kiszámíthatóbb mederben élni. Könnyed terhekkel, amelyeket a saját erejéből meg tud oldani. Azonban a zsoltáros most egy nehéz élethelyzetből szabadult meg, és ebből a nehéz élethelyzetből való megszabaduláskor felismer valami fontosat. Hogy életének nagy kihívása előtt tévelygő volt. Ezt mondja, mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. De most megtartom beszédeidet. Ez a szó, hogy tévelyektem, rendkívül önkritikus. Önvizsgálatot tart az imádkozó, és ebben az önvizsgálatban eljut oda, hogy meglátja saját életének korábbi hiányosságait. Mielőtt nyomorúságért, tévelyektem. Nagyon nagy szükségünk van ma az önvizsgálatra és az önkritikára. Amikor az életünk eseményeire visszatekintünk, és az ige fényében meglátjuk életünk hibáit, bűneit és tévelygéseit, akkor önvizsgálatot kell tartanunk, és önkritikát kell gyakorolnunk. Mert ez valóságosan formálja az emberi jellemet. A zsoltárírő pontosan tudja, hogy élete nehézségének jellemformáló ereje volt. Mert az emberileg megoldhatatlan helyzet ilyen. Az ember azonban nem csak a múltjával néz szembe egy mélyponton, hanem szembenéz a saját végességével is. Azzal, hogy ő nem mindenható. Hogy tehet bármit bizonyos helyzetekben, az életét mégsem ő irányítja. Ez a megdöbbenés pedig elindíthatja az embert a vallás felé és Isten felé. Hogy kell valaki, aki a lehetetlennek tűnő helyzetemen is tud segíteni, akire számíthatok a terhek hordozásában. Ahogy az elején hallhattuk, senki sem akar terheket az életébe. De kétségtelen, hogy az ember életének nehézségeiben sokkal könnyebben megszólítható, Amikor kórházi gyakorlatokra jártunk a teológiai évek alatt, akkor meglepett a tény, hogy szinte kivétel nélkül mindenki szívesen hallgatja az igét, és örömmel hallgatja, vagy éppen énekli az énekeket. Hogy abban a kiszolgáltatott helyzetben, amit egy kórházi körülmény nyújthat, az ember sokkal fogékonyabb és nyitottabb Isten megszólítására. A zsoltáríró is erre jön rá, amikor elmondja megdöbbentő gondolatait. Jó nekem, hogy nyomorúságért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet. Nem szoktunk hozzá ehhez, és talán továbbra sem fogunk ezért imádkozni. Azonban a zsoltáríró gondolkodásmódja segíthet nekünk a mélységek elhordozásában. Segíthet kitartani a betegség egy szerettünk szenvedése idején, amikor a halál árnyékának völgyében járunk. És eszünkbe juthat a jól ismert mondat is. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Ne feledkezzünk meg erről soha. Amen. Urunk, köszönjük, hogy a próbák között sem hagysz magunkra. Amikor gyengék vagyunk, kérünk, emlékeztess bennünket arra, hogy kegyelmed elég. Adj türelmet a várakozásban, reménységet a bizonytalanságban, és hitet ahhoz, hogy a sötétebb napokon is rád bízzuk magunkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Mm-hmm.
Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig, mindenben, minden. Boldog szimatolásaimban, gyöngéd simogatásaimban, s éles, szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat. Köszönöm neked az első sírást. Köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet. Köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked. Mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem. 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 Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm. S hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Áldjátok az Urat! Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Ordas bácsi. Az udvarban lakott Weber úr. Nagy és sötét lakásban, amely számtalan zugolyból állt. Az előszobáját néha, ajtónyitáskor, egy pillanatra szemügyre vehettük. Ebben a fogas fölött díszként szarvas agancs függött, de szarvas nélkül, mert állítólag a nemes állatot Weber úr megtámadta, széttépte és megette. Ennek a lakmározásnak az emlékére akasztotta ki Weber úr az agancsot, ahelyett, hogy a véres büntény maradványát valahol titokban elásta volna. Ezen kívül több ízben nyulakat is felfalt. Volt úgy, hogy egy-egy kékbundás tapsifülest vetett a tyúkketrec fogságába, ahonnan hirtelen eltűntek, mert Weber úr valószínűleg éjszaka rájuk lesett, megfogta és felfalta őket. Az igazsághoz tartozik, hogy egy ízben mi is ettük a nyulat, de nem ragadozási szándékkal, hanem paprikásnak. És hát igen nagy különbség az, hogy az ember ragadozik-e vagy ebédel. Az udvaron játszó, futkározó gyermekek közül Weber úr nem mert ugyan senkit sem megfogni és bekapni, de szívesen megtette volna. Ugyanis ordas volt. Ha nagy volt a zaj, hol az egyik, hol a másik ablakon dugta ki a fejét, vicsorgott, és avval fenyegetőzött, hogy elhurcolja közülünk a leghangosabbat, vagy a legkövérebbet. Ezért elkerültük az odóját, rettegtünk tőle, és tudtuk, mihez tartsuk magunkat. Bár nyíltan egymás között nem mertük bevallani, de sejtettük, hogy Weber úr tulajdonképpen egy öreg ordas. Mégpedig olyan ordas, amelyik bebújt valakinek a bőrébe, azután a városba húzódott, hogy nagy ravassággal elkerülje a vadászok figyelmét. És ez sikerült is neki, mert közöttünk nem ragadozott, sőt, egy macskát is tartott, amelyet cselből szintén nem evett meg. A barlangját, mint mondottam, ennek ellenére kerültük, és úgy tettünk, mintha ügyet sem vetnénk rá, csak titokban borsódzott a hátunk. Míg nem, egyik délután arra lettünk figyelmesek, hogy üvölt és hallatszik a titokzatos barlang mélyéből. Zengett az udvar, és mi nem tudtunk hová lenni a rémülettől. Kit kell ilyenkor értesíteni? A város kisdedeit, a nyulakat vagy a vadászokat? A legbátrabb felnőtt, Horváth bácsi, aki valamikor erdész volt és medvékkel is találkozott, fogta magát és bement Weber úr barlangjába. Bent üvölt is fogadta, de aztán minden megcsendesedett. Leskelődtünk, hogy mi fog történni. Weber úr ráveti-e magát Horváth bácsira haragjában, vagy éhségében. Egy negyed óra múlva kijött Horváth bácsi, sértetlenül, és csak azt mondta, hogy szaladjon el valaki orvosért. Nem volt egészen világos az utasítás, rendes orvost, vagy állatorvost kell-e ezúttal hívni. Rövid tanakodás után a rendes orvos mellett döntöttünk. És ha Weber úr a rendes orvost esetleg megenné, csak akkor kerestünk állatorvost a számára. Aki Weber urat majd megnyugtatja, és a lenyelt orvost is kivágja a hasából. Nem sokára megérkezett dr. Prém a táskájával, és vakmerően bement a barlangba. Mi leskelődtünk, és hegyeztük a fülünket, de egy darabig csend volt. Még nem hirtelen dulakodás hallatszott, majd Weber úr újra üvölteni kezdett. Horváth bácsi a lépcsőn állt, hogy a doktort kiszabadítsa, ha az is üvölteni kezd. Erre azonban nem került sor, mert Weber úr akármekkora ordas volt, megijedt a sok tűtől, késtől, gumicsöves ordítás hallgatótól. Így az orvos úgy jött ki végül az ajtón, hogy egyáltalán nem volt összeharapva. Weber úrnak farkasnyaka van, közölte Horváth bácsival, ami számunkra egyáltalán nem volt meglepő. Inkább azon csodálkoztunk, hogy a tudós orvos csak most kapott észbe a helyzetet illetően. A doktor egy papírlapra fölírt valami tablettákat, valamint egy üvegnyi folyadékot borogatásra. Ezeket Horváth bácsi váltotta ki. A borogatás ugye nem volt világos. Akkor kell használni, ha Weber úr borogatni kezdi a bútorokat, vagy a bútorokat kell vele bekenni, és ráborogatni őket? Kíváncsian és illetlenül bementünk Horváth bácsival az ordas barlangba, becipelve az üveget meg a pirulákat. Akkor ezt most bekapom, mondta a szegény ordas, nekünk pedig földbe gyökerezett a lábunk. Nem tudtuk, melyikünket kapja be. De csak egy pirulát nyelt le. Horváth bácsi pedig kenni kezdte a folyadékkal a szegény ordas nyakát és hátát. Kiáltott föl erre, de már kevésbé éhesen és mérgesen. Attól kezdve többször bemerészkedtünk ordas bácsihoz, hoztunk neki port a patikából, és az egyik fiú tésztát is tett eléje. S legnagyobb meglepetésünkre az ordas megette a tésztát. Erre naponként vittünk valamit, cseresznyebefőttet, fánkot, amit a szüleink küldtek neki. Úgy egy jó hét után már barátságosan nézett reánk. Aztán bejelentette, hogy elmúlt a farkasnyaka. Teljességgel emberré változott. Nem tudtuk eldönteni, hogy mi üzte el belőle az ordasságot. A tudományos pirulák, a nyakára kent víz, vagy a hozzá közeledő szelítség.
Ó, édes Istenem, hála telt a lelkem, hogy egész napon át úgy szeretél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére, mossa meg kegyesen szívemet fehérre, virrasszon fölöttem gondviselő szemed, kérlek óvd az éjjel testemet, lelkemet. Amen.
Oh, God.
Kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották. Rádió az interneten is. europaradio.hu.
Műszerek rajzolnak izgatott görbe, de egyik sem mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Tudom, a szívben nem lakik érzés, de valami ott mozdul meg, valahol mélyen a szívemben. Talán jobb is ez így, hogy nincs elég szavam rá, s annak mit érzek, csak tört részét mondhatom el. Mert egyszer csak ott állnék messzelen szívvel, azokkal szemben, kik álruhát öltöttek fel. Mégis irigyen tisztelek költőt és festőt, ki helyette mutatja meg, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Néha magam sem tudom, hogy dadogni könnyebb, vagy titkolni kényelmesebb, hogy mi lakik mélyen a szívemben. Mert aki tudnám mondani, szavam is van rá, nem egyszer szürkén és okosan hallgatom el. Hiszen beszélni tanulva tanulunk csendet, és azt is, hogy van, mikor hallgatni hazudni kell. Rövid kis hír, csak egy fotóval semmi, már megszoktam, világok omlanak össze a földön, az égen, és itt valahol mélyen a szívemben. Véleményt mondok pár megszokott szóval, de a hangszóró nem viszi át, hogy mi lakik mélyen a szívemben.